Benne pedig Simonyi Balázs a vendégünk továbbra is. Az Ultra című filmedről beszéltünk, ami az ultrafutás hát szépségeiről és gyötrelmeiről szól, de nem olyan rég a csapatoddal, ami hát így a verkfilmek alapján valami fantasztikus profi stáb lehet, és ezt most tényleg minden irónia nélkül mondom, iszonyatosan érdekesen mutatjátok be, YouTube-on fel lehet lelni ezeket a kis minifilmeket, hogy hogyan készült a Kék Kör című alkotás, amit még sajnos nem láthattunk, de pont emiatt egy kicsit még izgalmasabb, mert hogy szeretném, ha mesélnél róla és arról is, hogy mikor van rá esély, hogy megnézzük a kész alkotást. Ugye ez a Kék túráról szól, és hát mindannyiunk gyerekkorának egyik meghatározó, szerintem, tévéműsora az Egymillió
lépés
Magyarországon. Kinek hogyan? Igen, egyébként...
Mint a Varjú Dombi mesék.
Annyira köszi, hogy ezt mondani, hogy pont ugyanígy.
Akkor fölhangzott az
a... De így szerettétek a Varjú Dombi meséket.
Nem,
köszönöm, köszönöm.
Pont, hogy nem, hanem nyomasztó volt az egész, és tényleg így volt
az Egymillió lépés Magyarországon. Mert
megszólalt az Egymillió lépésnek az a dudaszóval és izéje. Igen, hát a szép dal, de valahogy az a gyerek...
De mi volt a baj? Akkor beszéljük már meg.
Nem barát. Hogy mi volt a baj? Hát már akkor poros volt szerintem.
Kicsit uncsi volt. Igen, lassú volt.
Nem nagyon értettem. Uncsi volt, egy kicsit olyan... olyan
most már elkezdték a klaviatúrát megragadni a hallgatók
milliói. Azt mondani, hogy gyerekek, ne csináljuk ezt, mert egy generációknak volt azért ez egy nagyon fontos.
Hát élménynek élmény, csak hogy ugye az előjel.
Élménynek élmény.
Na de hogy gondolom, nektek is ez volt a vágyatok, hogy csináljátok meg úgy, ahogy izgi.
Nekem az volt a vágyam, hogy végigfussam egyszer a Kék túrát.
Ja, akkor ez ilyen ego trip volt.
Hát ez volt a, ugye a kiindulási alap, a zero point. És az, hogy azért, hát azért 80, mikor 85, vagy ne, a fennyit, 79-ben készült az első, egymillió lépés Magyarországon, tehát ami az országos Kék túrát dolgozza föl, tehát az immár, ha visszaszámoltok, 45 évvel ezelőtt, 46.
Vándorolnak
tehát
benne.
Azért ott elég sok minden változott az útvonalon, a városok, az emberek, a környezet. Igen. Azért ez, és ha eltekintünk Bajer Zsolt filmsorozatától, ami...
Ezt nem ismerem.
Hát körsvenkekből fölsnittelte a Kék túrát, tényleg? Nem kevés pénzért, igen. Na mindegy, Oberfrank pár narrációjával, Kossuth-díjas Oberfrank.
És az már lemehetett az
MTV-n. Ajjaj, hát gondolom hajnali háromkor, ahogy az MTV kezeli a saját tartalmait.
Hát figyelj, akkor nézik, mit csináljunk. Igen?
Igen.
Az összes rajongó ott ül fél háromkor, mondjuk.
Na jó. Hát azért ezt föl lehet dolgozni egyrészt korszerűbben, más hangszerelésben, másfajta megközelítéssel, és ugye mi az Ultra miatt eléggé tapasztalta vagyunk, hogyan kell egy mozgó embert filmezni egy útvonalon.
Na jó, de nem csak téged látunk meg az izmaidat futni, bár sőt, értem én, hogy szereted visszanézni, de hogy azért nem erről szól a dolog.
Nem, egyáltalán nem. Tehát ez arról, azokról szól, akik éppen járják a Kéket, vagy akik a Kék útvonalán élnek, ott dolgoznak, tevékenykednek. Nagyon sok portré van benne.
Mini interjúk, ugye?
Nem, vagy is, nem mini, is mini? Nagyobbak, nagyobbak. Uh-huh. Tehát ezek ilyen elég...
Úgy képzeljük el, mint az Ultrának a felépítését? Hogy
nem,
vannak,
igen, úgy, hogy van egy...
Akiket végigkövettek például?
Van egy, nem, van egy ember, én, aki ugye végigfutom, elvileg van egy nem hivatalos rekordja a Kék túrának, ezt a rekordot céloztam meg, hogy ezt megdöntöm ebbe.
És?
Hát most nem spoilerezem el, de nyilván lehet olvasni az interjúkat utána, hogy sikerült,
és találkozol emberekkel,
és találkozom emberekkel, vagy visszamegyünk helyszínekre, ahol találkoztam emberekkel, és azt bővebben kibontjuk. Különböző életkorúak, különböző motivációi emberek, nagyon izgalmas a fekete misszionáriustól kezdve a 75 éves tájfutón át, aki 50 éven át csinálta a Kék túrát, és végre pont a kamerán kell, befejezte.
Na de bocsánat, tehát a Dori kérdése teljesen fontos, tehát nem az van, hogy akik éppen Kék túráznak, azokkal interjúzol, hanem a kiemelt helyszíneken, amik Magyarország fontos. Nem?
Nem, nem.
Én azt hittem, erről szól.
Vannak benne helyszínek, hiszen gyönyörű részei
vannak. Tehát ahová eljutsz a Kék túrával?
Igen, vegyesen,
nem egy
mindenféle.
Nem ilyen országismeretterjesztő, hanem ez szintén nem. Egy ugyanaz dokumentumfilm,
igen, pont ez,
mint
pont,
az Ultra volt.
Igen, pont ezt akartuk elkerülni, hogy adatokat sorolgassunk, milyen magas a kilátó, nem tudom én, a geológiai összetétele a sziklának, akkor a folyóvíznek a hozammennyisége. Hát többnyire igen. Néha hát, elhangoznak információk, de igazából ez egy trip, amin nagyon sok emberi történet szövődik a képernyőre rá, hogy ilyen képszerűen fogalmazzak, miközben a rendező abszolút kiéli az egoizmusát és a hobbiát.
És ezt 1172 kilométeren keresztül
igen,
teszed.
10 részen át, 10 darab 30 perces részen át.
És kész van minden dobozban, ahogy szokták ezt így ilyen furcsán mondani?
Hát mondjuk úgy, hogy mi elkészültünk, a Nemzeti Filmintézet dédelgette egy éven át, ízlelgette, nézegette, próbált fogást találni rajta, aztán kénytelen volt kiengedni.
És meddig vártok a megjelenéssel? Tehát, hogy
amíg el nem fogadják a végleges vágatot.
De van ilyen kizárólagosságot, igény, vagy lefektető szerződésetek, vagy egyszer csak ki fogjátok dobni a netre, hogyha nem adják le?
Nem, hát meg kell várnunk az ő zöld lámpájukat, utána meg egy közszolgálati adón kell bemutatni, valószínűleg hajnali 3-kor fogják leadni. Igen, valahol, és aztán meg
utána
valószínűleg Netflix vagy HBO ez a...
Wow.
Azért
ez
az jó.
És mennyire van, mennyire reményteli ez a dolog, hogy minél hamarabb ez megtörténik?
Hát az minél izgalmasabb, hogy valamilyen ilyen szamizdatként, ilyen underground módon terjeng majd.
Én már láttam a kettőt.
Ahogy annak idején tényleg a, nem tudom, én említettem, a Balcok küldetését, tehát azt például a lengyel piacon kazettákon árulták, hangkazettákon azt a filmet. Tehát ugye kép nem volt hozzá, de a szöveg az nagyon fontos volt, ezért meg lehetett hallgatni. Szóval hát valószínűleg előbb-utóbb a nézők elé kerül, mindig így toltuk, tehát elvileg tavaly összeállt,
vagy
bemutató.
De bosszankodsz ezen,
eléggé bosszankodsz, és nagyon visszafogom most magamat, hogy nem mondjak semmi rosszat a döntőbizottságokról, aminek az átlag életkora kb. 60 év, a TV döntőbizottság, vagy a nagyjátékfilmes döntőbizottságé, és,
és
gyakorlatilag egy darab nő van az egyik bizottságban, másikban még nő sincsen.
Most tehát... az üvegplafon a probléma itt, vagy most mi?
Hát az, hogy... Hát meg a hozzáértés, meg a világlátás, meg az elfogadottságuk a szakmán belül, meg a letett dolgaik, meg a...
Jó, ez a tudod,
hogy
most
nem segítesz azon, hogy minél előbb bemutassák.
Jó, mi kérdeztük igazából.
Figyelj csak, van-e olyan hely, mert most a kék körön eszembe jutott, hogy van-e különbség akközött, hogy Magyarországon futsz, vagy egy másik tájékon? Tehát nem akarok ilyen spirituális ilyen körökbe belemenni.
De tudjuk, hogy a földcsakra itt van a pilisben,
de
szóval.
De hogy igen, tehát hogy milyen érzés a földcsakra körül?
Nincs nagy fontos.
Keringeni.
Hát Magyarországon nyilván könnyebb, hogyha bármi történik a nyelvi közeg miatt, meg a valamennyi a térképészet ismeret miatt könnyebb.
De ne legyünk ennyire, tehát kevésbé prózaian van valami magyarázat, vagy valami válaszod erre.
Most mondjál le himnuszt?
Nem, de tényleg van olyan, mondjuk olyan hely, akkor nem a kék körből indulok ki, nem Magyarországból, ami mondjuk spirituálisan nagyon fontos, esetleg a Spartaklonon kívül. Környék, táj.
Magyarországon?
Nem. Ha Magyarország az oké, de ha nem az, akkor valami más.
Peloponészosz mindenképpen Görögországban.
Tehát
én nagyon sokat járok oda, egy úti könyvet is tudnék írni, turistákat is tudnék vezetni. Én egyszer végigfutottam Görögországot, tehát egyszer végigjártam azt, hogy jöhettek volna vissza, hogy jött vissza pontosabban Termopüléből a csata után, a Termopülei szorosból, Spártába, az a két túlélő, aki visszavánszorgott, hogy aztán a házhoz jöjjön a pofonja Spártában, mert hogy élve tértek vissza, és én azt, amikor 42 éves voltam, akkor kitaláltam, hogy akkor azt lefutom, mert kb. 420 kilométerre jött ki. Egyetlen egy hátizsákkal kimentem, végigfutottam.
Jó, de mégse azért, mert ismered Görögországot,
hanem mert
nem
mágikus,
azért ismered,
mert mágikus, amit te mondasz, igen. Mert vannak helyek, amik úgy hatnak rám. Én az ókor nagy rajongója vagyok, a klasszika filológia az egyik kedvenc foglalatosságom, úgyhogy abszolút, tehát a Delphi, vagy az Epidaurosi Színház, vagy ezek a csodálatos narancsligetek közt elbújt régi temetkezési helyek, amiket így az ember belebotlik, ezek rám nagy hatással vannak.
Pedig azért ott piszok meleg van, hogy így leráncsom a földre ezt a kis monológot.
Mennyire van meleg? Ugye szeptember.
Szokott meleg lenni.
Nagyon. Vagy ez nem annyira zavar futás közben?
Hát nem egy könnyítő tényező, de hát ettől szép. Jobban szeretek melegbe lenni, mint fázni.
És figyelj, amikor...
Például most a klíma elég hideg.
Pedig kikapcsoltam, esküszöm.
Szóval, hogy azért a te, hogy is mondjam, elképzeléseid, rendszertelen életed, bocs, hogy én ezt mondom, de én ezt látom benne. Tehát, hogy mondjuk mit tudom, te kitalálod, hogy egy hátizsákkal elmész 400 kilométert futni Görögországba, szóval, hogy téged azért rugalmas embernek kell lennie annak, aki tolerál.
Igen, de ezt kapták a párjaim csomagban.
És jól
hát azért ezt nem úgy kell elkezelni, tehát, hogy ezek most nyilván kiemeltük a látható csúcsokat, de azért ebből kevés van. Tehát nem az, hogy minden héten fogom a hátizsákom és elmegyek, de
amit eldöntöttél, azt eldöntötted, tehát ott akkor nem nagyon befolyásolhatnak.
Hát igen, ez egyrészt ettől érzem önazonosnak magam, meg másrészt mindenkinek rosszabb lenne, hogyha én ezeket nem csinálhatnám. Tehát
akkor... Mi lenne, hogyha valamelyik gyereked azt mondaná majd, hogy ő nem akar sportolni? Futni meg pláne nem
hát
akar.
Hát mondták már.
És?
Hát, nincs hát ő festő lett.
Aha.
Igen. A legnagyobb fiam, ő festőművész szakra jár.
De jó. Igen. Hát ez csodálatos, igen. Nem?
De például a kisebbik fiam meg nagyon szeret futni, atletizál orba szájba.
A kislányaid meg még kicsik.
A kislányok meg majd még eldöntik.
De van bármi, amit így mindenképpen szeretnél keresztül vinni rajtuk? Például mondjuk ezt, amit most így azért szerintem sikerült megfejtenünk ebben a szerintetek csapongó beszélgetésben, hogy azért a te akaraterőd az erős, meg virágzó, és hogy akkor tulajdonképpen ez egy ilyen kulcsa minden tevékenységednek.
Hát két dolgot szeretnék végigvitetni velük, vagy ez az én ideálom. Az egyik az, amit már talán pedzegettem, hogy afelé menjenek, ami érdekli őket, mert azt mindig maguktól fogják csinálni, és beleássák magukat, és szeretni fogják. Amit meg el kell végezni, azon legyenek túl, adják le aztán csá.
És hogy kell megtalálni ezt, hogy mi érdekli a gyereket?
Hát próbál, be kell menni a nyúlőregekbe, végig kell menni egy csomó dolgon, zsákutcákba lemenni, sosem tudhatod, hogy te most vívni fogsz, vagy judózni fogsz, vagy zongorázni fogsz.
Oké, akkor felteszek egy kérdést, ami szülőként szerintem egy nagyon nehéz feladat, hogy ha te azt mondod, hogy mindenfélét meg kell próbálni, de ugyanakkor te magad vagy rá a példa, hogy nagyon kitartóan csinálsz dolgokat, akkor a gyerek esetében hogyan teszel szülőként igazságot saját magadban? Tehát elkezd a gyerek zongorázni, tetszik neki, jól csinálja, de jövőre már gitározni akar. Tehát nem csinálta hosszú távon. Hogy hozol döntést ebben? Ráhagyod, vagy tudod, ez egy nagyon nehéz...
Hát, nem vagyok jó főnök. Az a baj, hogy szíves szint azt mondanám, hogy leülsz és csinálod, és néha ezt szoktam, én nagy hegyi beszédeket szoktam tartani, és legutóbb itt a hajós Alfred uszodában a fiamnak tegnap egy nagy kifakadást tartottam arról, hogy igen, tehát hogy ez nem lehet az, hogy abba hagyjuk a dolgot, amikor nem tetszik, hanem meg kell küzdeni az akadék, ezek nyilván közhelyek, de ezt súlykolni kell, hogy egy idő után átfordul. Én is, amikor fúvós hangszerem tanultam, meg vonós, hát egyiket sem ajánlom a szülőknek, hát rettentes az első pár év. Hát az a macska zene, az borzalom, elviselhetetlen. De amikor már gyakorol az ember, és lenyeli ezeket a pillanat, ugyanúgy a futásban, tehát mész előre, és egy után már távolabb van a rajt, mint a cél, tehát érdemesebb a cél felé futni, mert az közelebb került. Tehát amikor már hallod, hogy ez már jobb, meg te is elkezdesz valamennyit élvezni belőle, hát akkor azt csinálni kell, tehát valamennyi esélyt kell adni, tehát valamennyi kitartást kell adni. Én mindent az életemben hosszú távon csináltam, és ez valószínűleg azért van, mert mindennek tehát nem azért, mert nagyon okos voltam, de valahogy tudatosan, ösztönösen azt éreztem, hogy nem lehet az, hogy így eldobom, és akkor így jó, kicsavarom a citromat, és már akkor ez nem is kell nekem, hanem valahogyan el kell jutnom benne valameddig, hogy azt tudjam mondani, hogy igen, vagy nem. Ez az egyik, amit mondtam, hogy ezt próbálom átvinni. A másik, meg ez a nagyon lejártnak tetsző, nagyon ódivatú, nagyon márai szagú polgári nevelés. És a polgár szót még a mára értelemben értem, tehát zene, nyelvek, sport, művészet. Tehát ezek iszonyú fontosak, és ezeket maguknak kell kiásniuk, megszerezniük, nem pedig parancsszóra, nem pedig ilyen ide-oda rángatva külön órára, hanem ezeket szeretném, hogy ők túrják föl maguknak, és ők
jöjjenek erre rá. Na de ha nincs kedve zenét tanulni, akkor a polgári nevelésed -1.
Hát az a baj, hogy ha ezt mondhatja nekem, de akkor én el fogok mondani egy nagy hegyi beszédet arról, hogy a zene egy csodálatos világ, és a zene olyan, mint a sakk, olyan, mint a matek, hogy az annélkül kevesebb az élete, annél az egy az mindig meg tudja őt vigasztalni, ha leül egy zongorához, ha játszik a gitáron. Az egy univerzális nyelv. Hát akkor, maradjon ki ebből.
Megtudlak. Szegény.
Nem kell, akkor nem kell.
Jó, van,
én megtettem a tétjeimet.
Jó, akkor utoljára, már csak annyi maradt hátra, körülbelül másfél perced van, kedves Balázs, hogy elmondd, hogy mind dolgozol most.
Mind dolgozom. Hát, ja igen, ez a podcasterkedés.
Igen, ez kimaradt. Igen,
nem baj, akit érdekel, utána néz, van jó pár régi podcast adása, meg újabbak. Most éppen indult egy Töri Tabu című, ami történelmi dolgokkal foglalkozik, mi meglepő, kb. Olyan, mint amikor nem tanultunk az iskolában, de érdekes, meg felvillanyozó lehet a történelemből. Nagyon érdekes témákat járunk körbe, szuper arcokkal. Ez az egyik. Úristen, ez nagyon reklámos volt, szégyellem magam ezért a szövegért.
Én kérdeztem.
Igen. A másik, ugye, amiről beszélünk, a kék kör, az majd valamikor jön ősszel, télen, nem tudom, amikor kiengedik a karmaikból, és végre nézők elé kerülhet, hiszen odavaló az adófizetők pénzéből. És lesz egy könyvmegjelenés is.
Karácsony előtt?
Hát igen, de nem,
hát
nem azért, nem,
de
igen,
azért.
Ideig csúsztottam, már rég meg kellett volna jelennie. Ez pedig egy korábbi podcastomnak a könyvi formája, Nincs rá szó című podcastom, amiben ismert emberekkel, meg a hospice szakmában dolgozó emberekkel beszélgettem az életvégről, gyászról, elmúlásról. Ez egy szép, nagyon szép kötet lesz szerintem.
Nagyon izgalmasok a podcast téma választásaid, mert a felsoroltakon túl például mondjuk az ikrekkel is foglalkozol, ez nagyon tetszett nekem, vagy régi leveleket Sali Noémival feldolgoztok, szóval, hogy ezeket így annyira érdekes, hogy pattanhatnak ki a fejedből.
Kell ezekkel kezdeni.
De leveleket biztos a hosszú távfutás alatt jönnek ezek az ötletek, így képzelem.
Nem, a jegyzeteimet megnézegetem, amit évtizedek óta írogatok, és akkor
rájössz.
Abból mindig jönnek ötletek. Írjatok naplót, ez nagyon-nagyon fontos szerintem.
Írjatok naplót, és fussatok.
És polgári nevelésben részesítsétek gyermekeiteket. Összefoglaltuk jól?
Hát igen, de érzek én iróniát a hangotokban.
Nem, de ezekkel mindegyikkel egyetértünk.
Így van. Simonyi Balázs volt a vendégünk az elmúlt két órában itt a kettes szemrendszerben. Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést most vasárnap 4 és 6 óra között újra meghallgathatjátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Köszönjük. Sziasztok.
Sziasztok.